A hittanórák sorában találkoztunk már sok mindennel így együtt a rádió egyik és a másik oldalán, hogy így mondjam. A mostani alkalommal szeretnék egy olyan témával előrukkolni, ami a hitünk megvallását jelenti, vagy azzal kapcsolatos. Talán így lehetne megfogalmazni a címét, hogy vannak helyzetek, amikor az emberben fölmerül a kérdés, megvallja-e a hitemet, vagy nem. Szükséges-e beszélnem valakinek Istenről, vagy maradjon az én titkom, az én dolgom. Ezek olyan kérdések, amik a mai ember fejében, gondolom, nem egyszer fölmerülnek, különösen aki sokat mozog olyanok körében, akik nem keresztények, akik között ő maga a jelenléte is egy kihívást jelent számukra. És a kérdés az is, hogy hogyan valljuk meg ilyenkor a hitünket? Mi lesz, mikor lesz igazán hatékony? Talán fölmerült már bármelyikünkben, hogy hát itt vagy ott sokkal egyenesebben kellett volna megmondani, hogy mi a katolikus álláspont. Olyan helyzetetbe kerülhettünk, amikor visszagondolva sajnáljuk, hogy nem vallottuk meg ott bátran a meggyőződésünket. Talán hibáztatta magát az ember utána, hogy nem volt eléggé evangelizáló lelkületű. Szóval hogyan adhatjuk át hatékonyan a hitünket? Előfordul, hogy egyes egyházi ünnepek kapcsán, amikor kiéleződik mondjuk karácsony alkalmával, vagy az azt megelőző rendezvények kapcsán kiéleződik egyfajta szembenállás, nem csak a hívők és nem hívők között, hanem a külsőleg is, kulturálisan is, hogy bizonyos jelképeket tartanak még világban, és bizonyos ünnepségeket megrendeznek még karácsony kapcsán, mondjuk, de azok már elveszítették az igazi mély értelmüket. Mi a keresztény embernek a dolga egy ilyen helyzetben? Miért kell kiállnia? Vagy egy másik alkalom, amikor kiéleződnek a helyzetek a hit megvallására, vagy egyáltalán a katolikus voltunk meggyőződésünk megvallására, bizonyos politikai helyzetek, összetűzések, választások. De lehet, hogy valaki éppen egyházi körökben mozog jobban, és olyan emberek között, ahol majdnem, hogy feladata is, vagy éppen feladata az, hogy másokat hitre vezessen. És talán az forog a fejében, hogy jó lenne úgy fellépni, mint Péter apostol, vagy Pál apostol, amikor Péter pünköskor fellépett Jeruzsálemben, 5000 ember előtt kiállt, prédikált, aztán leszállt az emberekre a Szentlélek, sokan meggyógyultak. Vagy esetleg láttunk más embereket, akik ilyen hatékonyan ott álltak, és kiálltak, prédikáltak, és sokan követik őket, mint hogy ez ma is látható, vagy egyeseknek sok a követőjük, és amikor beszélnek, akkor nagyon sokan komolyan veszik, és tanítványaikká lesznek. Ezek az események, most akár Péter apostolról van szó, akár másokról, akik ilyen hatékonyan tudják meghirdetni az evangéliumot, az emberben azt az érzetet keltik, hogy nekem is pont ilyennek kell lennem, és hogyha nem leszek ilyen, akkor nem vagyok hiteles, vagy valamit rosszul csinálok. A helyzet az, hogy ezek az emberek mind a Szentlélek sugallatára és indítására tették azt, amit tettek, vagy mondták azt, amit mondtak. legalábbis akik valóban hitelesek, azok a Szentlélek indítására mondják ezt, vagy hirdetik az evangéliumot. Hiába szeretnénk mi utánozni külsőleg azt, amit ők tettek, vagy mondtak, ha bennünket nem a Szentlélek indít, hanem mondjuk csak azért tesszük, mert hasonlítani szeretnénk rájuk. Felvennénk esetleg egy külső formát, amivel ugyanolyan kézmozdulatokkal, ugyanolyan szavakkal mondanánk azt, amit ők mondanak, aztán észrevennénk, hogy még sincs ugyanaz a hatás. Valójában a probléma azzal van, hogy nem a szívünkből indul ez az egész tanúságtétel vagy evangelizáció. Ezeknél az embereknél, akik számunkra mondjuk ilyen példák, és ott vannak akár az evangéliumban, a Szentírásban, vagy a tévében, vagy egyáltalán templomokban, tehát tudnunk kell, hogy őket a Szentlélek indította. És nem mindenkinek ugyanez a feladata. Hasonlóan félreértik sokan a szentek életét is. És az ember azt mondja, ó, én soha nem lehetek olyan, mint ő. De nem is kell olyannak lenni, mint ő. Mert a szentek élete, ami önmagában egy tanúságtétel Isten erejéről, ez már önmagában is egyfajta evangelizáció, de ez nem arra való, hogy azt egyben leutánozzuk, az ő életüket leutánozzuk, vagy pontosabban az életművüket. Ez arra való, hogy lássuk, milyen csodálatosan vezeti Isten az embert a maga hivatásában. Mert hogyha le akarnánk őket utánozni, a szenteket, és mindazt, amit tettek, olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy elhatároznánk, hogy szeretnénk felépíteni egy több emeletes házat, anélkül, hogy megtanultuk volna azokat a szakmákat, melyek a ház építéséhez szükségesek. Tehát ugyanígy általában csak azokat a nagy tetteket veszük észre, melyeket a szentekről feljegyeztek. De az oda vezető utat nem látjuk. És ez ugyanígy érvényes arra is, amikor a hitünket akarjuk átadni. Amikor a szentek közül bármelyik, vagy a mai, ma élő szentek közül bármelyik is hirdeti az evangéliumot, tanúságot tesz, akkor ez már gyümölcs egy hosszú-hosszú küzdelemnek, érlelődési folyamatnak, és gyakran ezt nem vesszük észre. Valójában mindenkinek leginkább arra kell figyelnie, hogy itt és most mit kell nekem megélnem. Talán most nincs itt az ideje annak, hogy beszéljek, de annak mindig itt van az ideje, hogy naponta felülvizsgáljam a gondolataimat, a tetteimet, és tanuljak belőle, hogy a Szentlélek megérlelhessen engem, és amikor ott lesz az ideje, akkor meg is szólalhatok. Azért is lenne a legjobb, hogyha élő példák lennének előttünk. Hogyha olyan emberekkel lennénk körülvéve, akiknek látjuk a mindennapi küzdelmeiket, és amellett, hogy hatékony, mondjuk igehirdetők, amellett ott vannak a mindennapjaik is. Ezekkel együtt lenne jó látni őket. Így megtanulhatnánk azt, hogy nem csak egy utolsó pillanatát, nem csak az ő életük kicsúcsosodását, amikor megszólalnak, azt kell utánozni, hanem az egész életüket. Hasonló történik, amikor megnézzünk egy filmet, ma kiváló filmek vannak az interneten, a keresztény lelkületben megrendezett filmek, amik közül sokat lefordítottak, sokat nem magyar nyelvre, és egy-egy film kiválóan áthozza és közvetíti azt a tanúságtételt, ami mondjuk felér egy nagyon jó igehirdetéssel. De gondoljunk csak bele, egy film másfél órába sűríti bele azt, ami valakinek talán egy élete, vagy akár csak egy év, amit az életében megjelenít. Tehát látnunk kell, hogy ez egy sűrített bemutatása valaminek. Látjuk egy ilyen filmben mondjuk, hogy valaki megtérése után, vagy valamiféle isteni érintés után óriási gyümölcsöket hoz a saját környezetében. És ilyenkor az ember először nagyon örvend, és azt tapasztalja bensejében, hogy hú, de jó, megerősödik a hitében, de könnyen, lehet, hogy valaki könnyen elkeseredik, mert amikor magára néz, azt látja, hogy hát ő ilyen gyümölcsöt még nem termett, és hám is tudja, hogy egyáltalán fog-e. Tehát még egyszer, ezek a filmek nagyon jók, és nagyon is ajánlanám őket, hogy nézzék a kedves hallgatók, de nem biztos, hogy Isten mindenkit úgy vezet, mint azokat az embereket. Ezek arra valók, hogy megerősödjünk a hitünkben, amikor szükségünk van rá. Megint csak nem azt jelentik, hogy ugyanígy és ugyanezt kell megvalósítanunk. A korunkban óriási nagy szükség van a hiteles keresztény emberek tanúságtételére. Ma egy erőteljes hullámmal állunk szemben. Ez nyugaton már sokakat elborított. És ez a hullám azon van, hogy semmiféle keresztény tanúságtétel el ne hangozzon. Még jelképek szintjén sem. Olyan címszó alatt, hogy az sértő lehet másokra nézve. Tehát, hogy szedjük le a kereszteket, ne is mondjuk azt, hogy karácsony, boldog karácsonyt, vagy hasonlókat. Tehát, hogy néhány nyugati országot ez már nagyon elborított, ez a fajta erőteljes hullám, ami a tanúságtételt szóban vagy jelképben ki akarja szorítani az életből, a társadalom életéből. Ez annál inkább nagyon nagy felelősséget von maga után, és hárít ránk, hogy hiteles tanúságtételt tegyünk ott, ahol élünk. Valóban jó lenne több gyümölcsöt látni abban, ahogy megéljük a nehéz helyzeteket. És pontosan ez lehet a leghatékonyabb módszer a tanúságtételre. Azonban egy valamit nagyon meg kell jegyeznünk, hogy ma különösen nem az az igazi tanúságtétel, nem az a leghatékonyabb, amikor nagy nyilvánosság előtt mondunk, vagy mutatunk valami nagyot, hanem amit a magánéletünkben gyakorlunk, vagy amit a családban gyakorlunk és megélünk. Ma ez az igazán hatékony tanúságtétel. Rövid szünet után visszatérünk, és folytatjuk ezt az elmélkedést, illetve ennek a témának a boncolgatását. Hogyan is tehetünk tanúságot a mai világban? kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió hittanóráját hallgatják. Várjuk a műsorral a témával kapcsolatos kérdéseiket a mostani hittanóra végén. Hívhatják telefonszámunkat 061-374-0904-es számot. Tehát tényleg a témával kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket, hogyha van ilyen, és amennyiben tőlem telik, igyekszem megválaszolni azokat a műsor végén, tehát fél 11-től. Nem az számít a legtöbbet, amit Istenről mondunk, hanem az, ahogyan őt közvetítjük mások számára. Sokunknak megvannak a tökéletes érvei arra, hogy a másik ember hogyan élhetne normális életet. Mit kellene tennie, hogy Istennek tetsző életet éljen? De valljuk meg őszintén önmagunk előtt. Saját magunkat életünk során hányszor változtatott meg egy valakinek a hibátlan érvelése? Elég valószínű, hogy egyszer sem volt ilyen. Igazából, amikor elindult bennünk egy változás, ez mindig akkor kezdődött el, amikor láttunk valakit magunk előtt, vagy többeket, akik megélték az Istenbe vetett hitet. Egyszerűen ez így működik mindig. A változás, vagy egyáltalán az, hogy elkezdjünk vágyódni valami másra és többre, ez akkor indul el bennünk, ha van előttünk egy példa, a Szentnek valamilyen megnyilvánulása. Izajás prófétánál találjuk a meghívásán azt, amikor Isten a templomba beviszi őt, és megnyilvánul előtte a Szent Isten, ő pedig rögtön azt ismeri fel, hogy mennyire bűnös, hogy mennyire nem méltó rá ott lenni. Isten egy szót sem mondott neki, és mégis fölismerte ezt. Az életszentségnek a megtapasztalása, amit megélünk, vagy a hitelességnek más szóval, a Krisztus élete, hogyha megnyilvánul rajtunk bennünk, az már egy óriási tanúságtétel, és elindítja a vágyat az emberekben, hogy ők is hasonlóképpen éljenek, vagy vágyódjanak egyáltalán valami többre, hiszen a Krisztusnak az élete, a Szent, ami jelen van a rajtunk keresztül, lehet rajtunk keresztül a világban, ez olyan többlet, amire az ember nagyon gyorsan rákap, mint egy csalira, és nagyon vágyódik is rá, hiszen tökéletesen meg tudja az ember különböztetni, hogy mi az igazság, hogy mi az, ami szent. Mindnyájunkba bele van kódolva, hogy vágyódjunk a többre, de amíg nincs a szemünk előtt ez a több, amíg nincs a szemünk előtt Istennek a szentsége, addig nem is tudjuk, hogy mire vágyódjunk. Ezért mondom, hogy a tanúságtételben, ha megjelenik az életünkön keresztül a szent, a jóság, akkor ez másokat is arra fog ösztönözni, hogy akarjanak változni. Sajnos azt kell mondani, hogy a legtöbb családban nincs meg az a hozzáállás, hogy tudják bátorítani a gyerekeket abban, amik ők maguk. Sokkal inkább kívülről figyelik a gyereket. Persze biztosan ott vannak a biztatások meg az elismerések az évek során, amikor eredményeket ért el egy gyerek. De egyben ott van az az elvárás is, mely szerint egy minta életet kellene élni a gyereknek, amikor felnő. Könnyen elképzeli a szülő, hogy milyennek kellene lennie a gyereknek. Nem lehet, hogy az illető szülő ilyenkor a saját élete beteljesedését keresi, és a saját kudarcait siratja, amikor nem látja a gyerekeinél az elvárásoknak megfelelő családot? Ez egy fontos kérdés, hogy Az ember számára az az igazán segítség, ha abban támogatjuk, ami, és ha ott haladunk mellette, ahol éppen tart. És ne várjunk el tőle többet, mint amire képes ott és akkor igent mondani. Hiszen az már nem az evangélium hirdetése lenne. Isten ugyanis sohasem fut előre, és sohasem azt várja tőlünk, amire nem tudunk választ adni neki. Nem kíván tőlünk hirtelen nagy változásokat, hanem csak azt, hogy ma, itt és most tudjunk válaszolni, és válaszoljunk a hívására. Válaszoljunk azokra a helyzetekre, amiket elénk helyez. Isten így vezet minket. És éppen ezért a mi tanúságtételünknek is ilyennek kell lennie. A mi dolgunk nem az, hogy előre menjünk, és azt mondjuk az embereknek, hogy gyertek utánam, hanem mellettük menjünk, és bátorítsuk őket arra, hogy ők maguk járják Krisztussal az útjukat. Jézus beszél arról, hogy gyümölcsöt kell hoznunk, nem is egyszer beszél erről az evangéliumban. De ez a legritkábban szól arról, hogy nagy látható műveket kell létrehoznunk. A gyümölcs tulajdonképpen a jellemünknek a változása. Ez az első és legfontosabb gyümölcs, amit meg kell hoznunk. Olyan jellemre van szükség, amely érzékeli, hogy a másiknak mire van szüksége. Azt jegyezzük meg, hogy hiába vagyunk hangosak és érthetőek, ha valaki még nem jár ott, ahol mi, akkor teljesen hiába minden beszéd. Ott csak a jellemünk hat. Találkoztam gyakran már a beszélgetésekben emberekkel, ahol számomra teljesen érthető és nyilvánvaló dolgokat mondtam el, mégsem jutott el hozzájuk. Teljesen logikusan fölépített mondatok mégsem jutnak el az ember szívéhez. Hogyan lehet ez? Úgy, hogy ő nem tart ott. Úgy, hogy neki most nem erre van szüksége. De a jellemünk, a hozzáállásunk, hogyha olyan, mint Istené, aki nem sietteti a másik embert, hanem mellette van, és egyszerűen kíséri őt, és így adja át az örömhírt, ez mindig hatékony lesz. Mondjuk egy évtizeden keresztül sok belső nehézségen ment valaki keresztül, míg végül áttörést élt meg az öröm megtapasztalásában. Talán többen voltunk már így. Valaki az öröm, valaki a élete más területén végre-végre sok év után megértette azt, hogy milyen nagy csoda az élet, milyen nagy csoda az öröm, milyen nagy csoda a család, a közösség, az evangélium, maga az Úr Jézus Krisztus jelenléte, vagy a szentségek, mekkora nagy csodák ezek, de helytelenül járunk el, hogyha többiektől számon kérjük, hogy nem örülnek velünk együtt ezeknek. Azt mondhatnánk, mi van veletek, miért nem örültök? Miért nem hat meg titeket is ez a sok nagy csoda, ami itt van a templomban, meg a szent könyvekben? Miért nem örültök? Éppen itt van a szükség bölcsességre. Ahogyan a saját magad útjával is türelmes voltál, legyél azzal az emberrel is türelmes. Lássa rajtad az örömet, ami téged betölt. Aztán elkezd utána vágyódni, és majd ő is a maga útján eljut oda, hogyha együtt működik a kegyelemmel. Péter apostol pünkösdi beszéde után az emberek azt kérdezték, mit tegyünk, hogy üdvözüljünk. Kérdéseket tettek fel. De mielőtt kérdéseket tettek fel, csodákat és jeleket láttak. Én úgy gondolom, hogy Péter apostoléknál a látható csodákon kívül, azokon kívül, ami a gyógyítások és a a pünkösdi nyelvcsoda volt, ezenként kívül volt még egy nagy-nagy jel, hogy ezeknek a halászoknak a kiállása az egész nép előtt, ez lehetett az, ami akkora hatással volt. Hiszen ők, ez a néhány halász, akik legtöbben írástudatlanok voltak, a hatalmon lévő csoporttal szemben is képesek kiállni és megvallani Krisztust. Ez egy akkora tanúságtétel volt a többiek előtt, hogy ők maguk is akartak hozzájuk tartozni. Hiszen fölmerült bennük a kérdés, hogy mi az, ami köztük van, ami ekkora erővel, bizalommal törti el őket. Az apostolok egyéniségében végbe ment csoda, többi csoda mellett nagyon hatalmas volt. Az egyéniségüket áthatotta a hit, és ez volt akkora a hatékony erő. Van még néhány percünk, közben fogadjuk a hívásokat is, úgyhogy hívhatnak minket, de még van azért néhány hozzáfűzni való gondolat ehhez a témához. Minden kereszténynek egyformán kell megvallania a hitét, vagy van, akinek különösebb kötelezettsége van erre, vagy hogy is van ez? Azt gondolom, hogy nem mindenkinek egyformán kell megvallania. Hiszen különböző képességeink vannak. Sokkal fontosabb, hogy tisztában legyek önmagammal, és biztos legyek a saját hitemben. Ez fontosabb annál, mint hogy megnyerjek másokat Istennek. Dolgozzak a saját hitemen, éljem azt, erősödjek a saját hitemben és a tudásomban. Így aztán kialakul bennem az a készség, hogy amikor valaki ott lesz és nyitott lesz arra, hogy befogadja Isten szavát, akkor képes leszek neki elmondani azt, amire szüksége van. Amikor nem hívőkkel beszélünk, gyakran az él a fejünkben, hogy meg kell őket téríteni. A megtérés azonban egy kiemelkedő pont az ember életében. Ezt ne felejtsük el. És egyáltalán nem biztos, hogy én vagy te az az ember, aki arra lett kiválasztva, hogy a megtérésre vezessük el őket. Arra viszont mindnyájunk ki lettünk választva, hogy amikor emberekkel találkozunk bárhol, iskolában, óvodában, üzletben, utcán, vagy rokonok között, akkor Isten szeretetét közvetítsük számukra. A megtérés ugyanis egy pillanat, de előtte is van élet, és utána is van élet. Mert, és legkülönösen fontos itt elmondani, hogy mindenhol van feladat és szükség arra, hogy tanúságtételt tegyünk. Nem csak azoknál, akiknek éppen el kell jutniuk a megtérésre, hanem vagy nem csak abban az időszakban, hanem életüknek minden időszakában. Akkor is, ha tudjuk, hogy nem fog holnap, vagy holnap után, vagy egy év múlva megtérni, akkor is szükséges, és ugyanolyan értékes az életem tanúságtétele ő előtte, még ha nem is fogok tapasztalni semmit a megtérésből. Nem az én dolgom, hogy ezt lássam. Ez egyáltalán csak az ő és Isten közötti esemény. De ugyanúgy, ha valaki már elkötelezett hívő keresztény, előtte is ugyanolyan fontos, hogy tanúságtételt tegyek. A szerzetesi közösségben látom, hogy különösen mi, akik kis közösségekben élünk, mennyire fontos az, hogy egymás előtt is tanúságot tegyünk az elkötelezettségünkről. Hogy ott vagyok a zsolozsmán, ahogyan végzem a szentmisét, ahogyan kommunikálok az emberekkel, ha én ezt elhanyagolom, az a többieket is befolyásolja, akár akarom, akár nem. De én igyekszem legjobban és a legelkötelezettebben végezni ezeket, amiket megfogadtam egyébként, ez őket is megerősíti. És mindig segít újra fogalmazni azt, hogy miért is köteleztem, mire is köteleztem el magam. Sokkal könnyebb elérni azt, hogy mondjuk a gyerek vagy az unoka járjon a templomba, mint egy olyan szerető kapcsolatot kiépíteni vele, amely igazán Istenről szól, és őt közvetíti. Valójában ez mindig megelőz minden más szokást és vallásos gyakorlatot, hogy egy szerető kapcsolatot építsünk ki, akár gyerekekkel, akár felnőttekkel. Ennek a keretében történhet meg aztán minden más átadása a hitnek. Igen, el lehet ezt érni, és felnőtt emberek képesek elérni különböző trükkökkel és ráhatásokkal, hogy a gyerekek járjanak templomba, persze nyilván ez szeretettel történik, de nem szabad megelégedni azzal, hogy látunk valami gyakorlatot rendszeresen ismétlődni. Attól még ez nem alapozza meg az ő hitét később. Ami megalapozza a hitét, az a kiépített szeretett kapcsolat vele. Emlékszem, hogy annak idején gyerek voltam, és a családunkban a nagyapám volt az, aki a helyi TS-ben volt az egyik nagy traktorista, aki naponta 20 órát ült traktoron, de pontosan ő volt az az ember, akivel a legjobb volt a kapcsolatom, aki mindig tudott figyelni annak a óvodás gyereknek, meg kisiskolás gyereknek, aki én voltam, az igényeire. És azt gondolom, hogy később a hitem kialakulásában az ő általa adott kép a jóságról egy nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy hogyan gondolkodtam Istenről, és hogy el tudtam őt fogadni. Még néhány percünk van, már csak röviden szeretnék szólni arról, ami korunkra jellemző, különösen az elmúlt egy-két évtizedre, óriási hatékonysággal bír a médiában való megjelenés. Különösen az úgynevezett közösségi médiában, ami az internet hálózatnak köszönhető. Különösen azóta, hogy előadások, tanúságtételek, igehirdetések elérhetőek akár a világ másik részéről is egy okostelefon segítségével, az embernek nem kell vadászni a tévében meg a rádióban bizonyos értékes programokat, mert bármikor pontosan azt hallgathatja, amit akar. Bizonyára sokan ezt a hittanórát is interneten keresztül hallgatják. Nemrég nagyobb útra indultam, és reggel nem volt időm elimádkozni a reggeli dicséretet. A Mária rádióban imádkozott Zsolos ma ideje pedig éppen az indulás idejére esett, úgyhogy azt se tudtam hallgatni. A telefonon viszont megtaláltam a Zsolos ma felvételét, amely időközben már véget is ért. Úgyhogy könnyedén tudtam imádkozni az autóban, visszahallgatva. Tehát együtt a kármelita nővérekkel imádkozhattam így is. Szóval korunkban az internet segítségével egészen személyre szabhatóvá vált az, amit hallani vagy látni akarunk. Az ember feliratkozhat különböző hírcsatornákra, ahonnan éppen olyan híreket fog kapni, amik őt érdeklik. Ezt a reklámszakma is felismerte természetesen, de most erre ne térjünk ki. Különösen jelentős ez abból a szempontból, hogyha valakinek van adománya arra nézve, hogy bátorítson másokat és megerősítsen a hitben, akkor ezt egészen célzottan is megteheti. Gondoljunk csak a napi evangéliumra, amely mellett ott van mindig egy rövid elmélkedés is. Vagy például a lelki adoptáláshoz kapcsolódó okostelefonos alkalmazásról egy-két szót hadd ejtsek, lengyel testvéreik készítették ezt el, és több fordító hozzájárulásával lassan elkészül, október hónapban már teljesen elkészül ennek a fordítása. Úgyhogy aki szeretne a lelki adoptálásban részt venni, vagy már részt vesz, és szeretne egy ilyenfajta támogatást maga számára, az keresse meg a Power Bank for Life című nevű okostelefon alkalmazást. Rövidesen majd találkozni is fognak vele a hallgatók a különféle reklámokban, meg én is fogok róla még beszélni. A mostani hittanóránkba ennyi fért bele, és kívánom mindenkinek, hogy tegyen hiteles tanúságot, és ismerje fel megfelelő időben, megfelelő helyen, mi az ő dolga az Isten országában. Köszönöm figyelmüket, Puskás Antal voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.